Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Több mint egy évtizede dolgozik külpolitikai újságíróként Garamvölgyi Flóra, aki az Egyesült Államokból tudósítja a Szabad Európát, de a Guardianben és az Observerben is jelentek meg cikkei. Flóra több írásában is foglalkozott az ukrajnai orosz invázió hatásaival, legutóbb például azzal, milyen kormányzati folyamatokat indított be Magyarországon, amikor a sajtóban gyakran kémbankként emlegetett orosz hátterű nemzetközi beruházási bank amerikai szankciós listára került. Bejárta a hazai sajtót az a hír is, amikor a budapesti konzervatív politikai akciókonferencián felszólították Flórát, hogy távozzon a rendezvényről, amelyről akkor már második napja tudósított. Mindenről beszélt podcast sorozatunkban. Hogyan kerültél az Egyesült Államokba? Mióta élsz ott?
Amerikába 2019-ben költöztünk a férjemmel. Ennek a költözésnek inkább magánéleti okai voltak, illetve a férjem részéről szakmai. De én is örültem egy kicsit, hogy válthatok. Itthon nagyobb napilapoknál dolgoztam, a 2018 előtti Magyar Nemzetnél, a Népszavánál, és nagyon szerettem ezeken a helyeken dolgozni, de alapvetően kicsit olyan lett ez az újságírás szakma itthon, mint ez a székfoglalós játék, amikor egyre kevesebb szék van, de ugyanannyi ember, tehát ugyanannyi helyre vagy munkahelyre egyre több jelentkező lett az újságok bezárása miatt, és bár mindig szerencsés voltam, és mindig, amikor bezárt valamelyik újság, ahol dolgoztam, akár a Nemzet, akár a Zoom, mindig egyből volt lehetőségem, de felmerült bennem, hogy mi lesz, hogyha egyszer nem így lesz, és hogy akkor mit csinálok.
Tehát elsősorban amiatt támogattad ezt az Egyesült Államokba költözést, mert úgy gondoltad, hogy nem biztos itthon az egzisztenciád, vagy esetleg szerepet játszott az is, hogy olyasmit kellett írnod, vagy olyasmiről kellett írnod, vagy nem írnod, ami összeegyeztethetetlen volt mondjuk a médiáról való nézeteiddel.
Szerencsére olyat soha nem kellett írnom, amivel nem értettem egyet. Mindig külpollal foglalkoztam, ezért a külpoll egy ilyen nagyon szerencsés kis szigete az újságírásnak itthon, és nagyon-nagyon szeretem. Bár én azt látom, hogy ma már azt is nagyon erősen láthatja a belpolitika. A költözésnek alapvetően rengeteg oka volt. Én többször is éltem már külföldön életem során, tanultam kint Angliában egy fél évet. Én nagyon szeretem a változást, nagyon kíváncsi ember vagyok, nagyon érdekel másoknak a kultúrája, hogy hogyan élnek, és szerintem azt úgy lehet igazán megismerni, hogyha az ember maga is oda költözik.
Ha tanultál angol nyelvterületen, akkor gondolom nyelvi akadálya nem volt annak, hogy ott is folytasd a szakmádat. Pontosan mit tanultál?
Újságírást tanultam mindenhol, kommunikáció, médiatudományon végeztem az ELTE-n is, és Canterbury-ben is Media Studies szakon volt szerencsém tanulni egy fél évet. Igen, az angol nyelvnek semmi akadálya nem volt nálam, a családom miatt sem, mert nem is mindenki magyar a családban, úgyhogy pici korom óta beszélem az angolt. Amikor a Szabad Európa felkérése érkezett, akkor több opcióm volt, és nagyon nehéz volt választani, mert mindegyik nagyon megtisztelő felkérés volt. Azért választottam a Szabad Európát, mert úgy éreztem, hogy velük lehetséges egy olyan együttműködés, aminek a keretein belül én fogok tudni úgy dolgozni, ahogy a legjobb minőségi munkát tudom majd nektek adni. Ez alatt arra gondolok, hogy sokszor heteket, néha hónapokat is töltök egy-egy cikken, mert olyan témákkal foglalkozom, amiket nem lehet egy nap alatt körbejárni. Itt megkaptam ezt a lehetőséget, hogy én sokáig is nagyon alaposan feldolgozhatok egy témát.
Az azt jelenti, hogy nagyon fontos a kutató munkával töltött idő, nyilván informátoraid is vannak, erre majd később visszatérünk a konkrét legutóbbi cikket kapcsán, de az oknyomozó újságírói része ennek, nagyjából, hogyha arányaiban kellene elmondanod, mennyit tesz ki egy-egy cikk megírása során, az előkészítés során?
Egyre nagyobb, ahogy haladtam előre ha szabad ilyet mondani, bár ez mindig viccesen hangzik a saját számból a karrieremben, azóta mindig egyre nagyobb időt vett ez ki, és mindig egyre több időt töltöttem ilyen előzetes kutatómunkával, ilyen előkészületekkel, mielőtt nekiláttam egy cikk megírásának, és rengeteg idő megy el azzal is, hogy emberekkel, forrásokkal találkozom, leülök velük egy kávéra, és tényleg órákig átbeszéljük ezt a témát alaposan, amiről írni fogok, mert csak akkor lehet valamit jól megírni, hogyha én is tökéletesen megértem, hogy miről fogok az olvasóknak valamilyen tudást átadni.
Ahogy a Felkomban is említettem, több külföldi lapnak is írtál, felkérésekre írtál, vagy te ajánlottál egy-egy témát, amit aztán örömmel fogadtak?
Ezzel nagyon nagy szerencsém volt, pont akkor kezdtem el a Guardiannál dolgozni, mielőtt kiköltöztem Amerikában. Ez egy elképesztően szerencsés helyzet volt számomra, így nem ezt a klasszikus szabadúszást csinálom én kint, hiszen veletek, illetve a Guardiannál van egy állandó együttműködésem. Nem küldözgetek ide-oda különböző ajánlatokat. Olyan szempontból viszont illik ebbe a szabadúszó karrierbe az enyém, hogy minden témát, amit feldolgozok, azért azt előtte ugye átbeszélem a szerkesztőmmel, úgy indulok neki, tehát nem napi feladataim vannak, hanem havi néhány ilyen témával foglalkozom.
Mennyire számít kurránsnak az, hogy te magyar gyökerekkel rendelkezel, azért ezt a térséget és leginkább Magyarországot nagyon jól ismered. Mennyire érdekes ez például a Guardianben vagy az Observerben? Mennyire érdekes Magyarország most a nyugati világban?
Szerintem ennyire érdekes még sose volt. És különösen az a kis szelete ennek, mivel én foglalkozom, az amerikai-magyar kapcsolatok, az elképesztően érdekes most Amerikában. Magyarország és a magyar miniszterelnöknek a befolyása az amerikai politikára, az is egy nagyon izgalmas téma, és nagyon szeretik az olvasók, legalábbis az olvasottság alapján ez egy olyan téma, ami érdekli őket. Magyarország egy pici ország, és mégis nagyon nagy híre lett az utóbbi néhány évben. Pont az a téma, amivel én már viszonylag régóta foglalkozom, egy nagyon keresett, meg izgalmas téma lett.
Beszéljünk akkor a legutóbbi cikkedről. Több cikkedben is foglalkoztál az ukrajnai-orosz invázió hatásaival, és legutóbb arról írtál, hogy milyen kormányzati folyamatokat indított be itt Magyarországon, amikor a sajtóban gyakran kémbanként emlegetett orosz hátterű nemzetközi beruházási bank amerikai szankciós listára került. Miért tartott fontosnak bemutatni ezeket a következményeket? Hogyan választottad ki ezt a témát?
Az IIB bankkal egészen pontosan 2019 óta foglalkozom. Én írtam meg például itthon elsőként, hogy hova fog majd költözni ez a bank, illetve hogy milyen épületet néztek ki előtte, tehát ezt az épületválasztással foglalkoztam az egyik cikkemben, és ez most egy nagyon jó keretet adott neki, hogy arról írok, hogy mi az, ami történt a háttérben, amikor kilépett Magyarország ebből a bankból.
Egy tulajdonos volt ugye benne, akkor ezek szerint azzal is foglalkoztál, írtál arról, hogy hogyan nézte ki Budapestet, hogyan költözött ide.
Igen, én is, illetve a Direkt 36 is foglalkozott ezzel több cikkében, szerintem kiválóan feldolgozták ők is ezt a IIB témát, de engem most a kilépéskor különösen az érdekelt, hogy mi zajlott a háttérben, a kormányban, kormányközeli körökben, és leginkább az, hogy miért is hozták meg ennyire gyorsan ezt a döntést, hiszen egy 24 órán belül kilépett Magyarország.
Nyilván itt már jelentős háttérismereted volt, amikor kiválasztod ezt a témát, akkor vannak-e már bejáratott forrásaid?
Igen, vannak állandó forrásaim is, hiszen én viszonylag hasonló, vagy egy ilyen nagyon ilyen nis témával foglalkozom évek óta, és ebben vannak állandó forrásaim, és tudtam is hozzájuk fordulni. Ennél a cikknél a diplomáciai forrásokról, pénzügyi, világból érkező forrásokról, illetve kormányközeli forrásokról is beszélhetünk. Tehát három csoportot tudnék ilyen nagy vonalakban megjelölni itt.
Azt mondod, hogy egyre több időt töltesz a háttér anyaggal, az alapanyag összegyűjtésével egy-egy cikk megírása előtt. Ezen mennyit dolgoztál?
Ezen a cikken nagyjából egy olyan 2,5-3 hetet dolgoztam.
Akkor most beszéljünk egy kicsit a konkrétumokról. Milyen a laikusok számára nem látható következményekkel járt ez a lépés?
Tehát az, amit láthattak az olvasók, hiszen ugye megjelent a sajtóban, az ugye a kilépés és az a körüli nyilatkozatok, a kormány, illetve az amerikai nagykövetség.
Ugye ott volt először a bejelentés, a hivatalos bejelentés, de már előtte pár nappal lehetett azért tudni, hogy valószínűleg erről fog beszélni az új nagykövet.
Volt néhány sajtóhír, ami felröppent ilyen szankciós témában, de amiket én olvastam, azok nem feltétlenül a bankvilágban tették le a tippeiket, amivel nem is tévedtek akkorát, hiszen később én a Szabad Európában írtam arról, hogy készül egy másik szankciós csomag, ami nem feltétlenül banki vezetőkhöz kötődik. Na most, ami viszont nem volt látható, kérdésedre visszakanyarodva, az, hogy ugye még több héttel azután is, hogy ez a hivatalos kilépés megtörtént. A forrásaim szerint azon ment a beszélgetés, vagy a tanácskozás ugye a bankholding vezetői között, hogy mi legyen azokkal a több milliárd forint értékű IIB-s kötvényekkel, és hogy milyen valutában lenne majd azt érdemes mozgatni. Mert hogy ugye dollárban nyilvánvalóan nem, az amerikai szankciók miatt euró került még szóba.
De itt nehezíti a helyzetet az, hogy mi nem vagyunk az euróövezet tagjai.
Mi viszont nem vagyunk az euróövezet tagjai, így van. Egy körülbelül 6 milliárd forint értékű IIB-s kötvényről van szó, ami úgymond bent ragadt, és ezek a több milliárd forintot érő kötvények gyakorlatilag azóta sem mozdultak meg, az én információim szerint, ugyanis az őket kibocsátó EU-s cég az blokkolta azokat, ergo a Magyar Bankholding nem tud ezekhez hozzájutni.
Miért blokkolta? Szintén a szankciós helyzet miatt?
Ugye itt, hogyha forintba utalna tovább valaki, tehát hogyha a forintot utalna tovább, ugye euróba szeretné tovább utalni egy másik bankhoz például, akkor egy ilyen levelező bankon keresztül megy ez a folyamat, és ott ugye egész szigorú ellenőrzésnek vetik alá ugye nyilván ezeket az összegeket. Most még nem született meg ez a pontos megoldás, hogy hogyan fogják elmozdítani ezeket a kötvényeket.
Hogy jön a képbe Mészáros Lőrinc?
Több ponton is felmerült a neve ennél a témánál. Az egyik, az, amit már a Direkt 36 megírt, ugye 2022 tavaszán döntött úgy az OTP, hogy megszünteti ezeket az IIB-s számlákat, és akkor az IIB, ugye az akkori még MKB banknál, ami a Magyar Bankholdingnak a jogelődje, ami a Mészáros Lőrinc résztulajdonában van, ott áll gyakorlatilag menedéket, így fogalmazott a Direkt 36.
Ugye azt kell tudni, hogy a Budapest Bank és az MKB fúziójával létrejött az OTP utáni második legnagyobb ilyen bankcsoport Magyarországon, és ennek egy része Mészáros Lőrinc tulajdonában van.
Igen. Na most az ő érdekeltségbe tartozik ez az a MHB Bank NRT, ami most ezen a néven fut, amelynek a jogelődje által vásárolt kötvényekről szól az én cikkem. Illetve egy másik ponton is felmerült Mészáros Lőrinc neve a háttérbeszélgetések során. Ez pedig az, hogy amikor találgattak kormány közeli körökben, hogy kiket érinthet esetleg majd ez az amerikai szankció, amit bejelentenek, akkor találgatás szinten felmerült az ő neve a beszélgetések során, hogy esetleg lehet, hogy ő is rajta lehet, de végül nem lett rajta a neve.
Lehet-e tudni azt, hogy miért volt ez ilyen nagyon-nagyon sürgős a magyar kormánynak, hogy ezeket a lépéseket lezongoránzza? Mi motiválhatta ez? Egy kármentés volt, egy veszteségcsökkentés, vagy mi volt az, ami miatt ezt ilyen nagyon gyorsan meg kellett lépni? Tudjuk-e?
Igen, gyakorlatilag arról van szó, hogy ez egy jelzés értékű lépés volt az amerikai adminisztráció részéről. Tehát itt még ugye akkora kárt nem szenvedett a magyar kormány ettől a lépéstől. Az a fajta találgatás, hogy még esetleg kiket érinthet ilyen jellegű szankció, az a forrásaim szerint nagy részt benne volt ebben a döntésben.
Van-e ebben a témában még muníció? Tervezel-e még foglalkozni ezzel?
Ez egy izgalmas történet, és szerintem az, hogy esetleg mi lesz ezekkel a kötvényekkel, és hogy hova kerülnek, mi lesz a sorsuk, az még egy izgalmas sztori lehet.
Fontos megkérdeznem, ami veled történt ezen a bizonyos budapesti konzervatív politikai akciókonferencián, amelyről már két napja tudósítottad a Guardian, egyszer csak éppen amikor interjút készítettél, tehát munka közben voltál éppen, akkor oda pertültek hozzád a biztonságiak, és azt mondták, hogy ezt nem folytathatod, sőt, el kell hagynod a konferencia helyszínét, és azt is mondták, ha jól tudom, hogy egy adminisztratív hiba volt, ami miatt egyáltalán bekerülhettél ide. Mi történt itt pontosan?
Már februárban beszélgettem arról az amerikai Guardian-es szerkesztőmmel, hogy tudnám-e vállalni ezt a munkát, hogy innen tudósítok. És ezzel a témával én már régebb óta foglalkozom, a CPEC, illetve ugye, ahogy említettem, az amerikai-magyar kapcsolatokkal. Tehát engem érdekelt, hogy miről lesz szó ezen a konferencián. Egy hónappal a konferencia előtt küldtem egy e-mailt a szervezőknek, az Alapjogokért Központnak, a nevemmel, az orgánumommal, hogy nagyon szeretnék eljönni ide is, és írni erről az eseményről. egy regisztrációs linken regisztráltam is, ahonnan egy fél nap múlva meg is jött a megerősítés, hogy sikeresen regisztráltam az eseményre, úgyhogy ennek tudatában érkeztem meg Budapestre. Amikor beléptem a konferenciára, újra elmondtam a nevemet, az orgánumomat. Ennek ellenére amúgy egy vendégkártyát kaptam, nem sajtós kártyát, de örültem neki, hogy bejöhetek, mert szerettem volna erről írni az eseményről.
Az, hogy vendégkártyát kaptál, az nem érzett valami vészcsengőt a fejedben, hogy esetleg talán ez arról szól, hogy nem készíthetsz ott interjúkat, vagy nem dolgozhatsz, csak megfigyelőként vehetsz részt az eseményen?
Alapvetően én úgy voltam vele, hogy mivel én tényleg írásban is, szóban is jeleztem, hogy ki vagyok és honnan jöttem, ezért én bíztam a szervezők képességeiben, hogy el tudják dönteni, hogy milyen kártyát kell nekem adni. Viszonylag látványosan egy laptop lógott így rajtam, tehát látszott, hogy írni, meg dolgozni jövök, tehát tényleg nem árultam zsákba macskát azzal, hogy mi a célom azzal, hogy eljöttem erre az eseményre, illetve nem is gondoltam, hogy bármilyen probléma van, hiszen nem volt semmilyen fennakadás a bejáratnál sem. Úgyhogy nagyon örültem, hogy bejöhetek, és azt kiemelném, hogy viszont annak nem örültem, hogy a többi kollégám sem tavaly, sem idén nem jöhetett el az eseményre, és ez alatt a többi nagy lap, illetve a hazai lapok tudósítóit, újságíróit is értem. Az nagyon kedves a kollégák részéről, hogy foglalkoztak ezzel a dologgal, ami velem történt, de szerintem itt ez a fő sztori, hogy be sem engedték a sajtót gyakorlatilag. És én tényleg egy ilyen kivételként az ideire bejutottam, a tavainál ott elutasították az akkreditációmat, és azt Amerikából írtam meg azt a cikket az online közvetítést nézve.
Két napja dolgoztál, gondolom fel sem merült benned, hogy bármiféle probléma lehet.
Nem, abszolút nem merült fel, hiszen mindkét nap ellenőrizték még azt hivatalos irataimat, nálam ugye útlevél volt, mert nincsen magyar személyim. Mindkét nap a bejáratnál ellenőrizték, és ott sem jeleztek semmilyen problémát. A második nap, hát nagyjából közepe vége fele, ilyen kora délután, már úgy láttam, hogy azok a paneleknek a nagy része, amikből én cikket tudok írni, az lement. Még egy interjút szerettem volna készíteni, Rick Santorum volt republikánus szenátorral. Éppen egyébként az Orbán kormány családpolitikáját dicsérte nekem, miközben félbeszakítottak. Ezt az eddigi interjúkban nem mondtam el, de úgy gondolom, hogy ez egy érdekes részlet. Tehát pont a kormány dicséretét szakították félbe, amikor odajött az egyik szervező hölgy, és kérte a Santorumot, hogy siessen a következő interjújára. A Santorum is, és én is jeleztük neki, hogy hát mi gyakorlatilag egy beszélgetés közepén vagyunk, és azt szakította félbe. Rám nézett, és megkérdezte, hogy melyik orgánumtól vagyok, mondtam, hogy a Guardiantól érkeztem. Elkezdte telefonján üzeneteket küldeni, nagyon feldútnak látszott, és odaérkezett gyorsan egy ilyen fél percen belül három biztonsági őr, akik közül az egyik megkért, hogy fáradjak vele, mert hogy egyébként nincsen semmi probléma, csak le kéne ellenőrizni a regisztrációmat a regisztrációs pultnál, hogy minden rendben van-e vele. Persze akkor már nyilván éreztem, hogy akkor miről van szó. Lementem vele, és ott hát nem nagyon ellenőrizgettek semmit. Csak megmondták, hogy én egy regisztrációs hiba folytán tudtam csak regisztrálni, és hogy azonnal hagyjam el az épületet, és ennek a kérésnek kínéleget is tettem, és egy közeli kávézóból írtam meg a riportomat, és sajnos nem túl sok megszólalást tudtam a Santorumtól beleszúrni ebbe az interjúba, mert ugye egy olyan egy vagy két mondat után félbeszakítottak.
Mit gondolsz, minek szól ez az eljárás a te személyednek, a Guardiannek, annak, hogy már itt a Szabad Európán is megjelentek anyagok, mikor elkezdtél ott dolgozni? Minek köszönhető ez a bánásmód?
Találgatni nem szeretnék megvádolni őket semmivel. Nyilván a cikkeimben is követem ezt az alapelvet, hogy csak arról nyilatkozom, amiben biztos vagyok, vagy amit alá tudok valamivel támasztani. De amikor én tavaly foglalkoztam ezzel a témával, akkor a CPAC amerikai oldala egyébként kiadott egy közleményt az egyik cikkemről, amiben igazából csak annyiról volt szó, hogy ugye Bájer Zsolt is ott volt a színpadon, és róla egy néhány mondatot írtam az amerikai olvasóknak, hogy mit érdemes tudni az ő eddigi munkásságáról, és erről kiadtak egy viszonylag rosszalló közleményt.
Ki?
A CPAC-nek a vezetői. Úgyhogy esetleg erre tudok tippelni, hogy amiatt a cikk miatt valamilyen tiltólistán lehet vagy nem tudom, de akkor meg annyiszor, ahányszor én leírtam, meg elmondtam nekik a nevemet, akkor az alapján meg be se kellett volna, hogy engedjenek. De mondom, én ezt nem állítom, hogy emiatt volt, ezt hangsúlyoznám, nem tudom, hogy mi miatt volt.
Most milyen témára fókuszálsz?
Folytatom az amerikai-magyar kapcsolatokról szóló cikk sorozatomat, és fogok még foglalkozni szankciós témával is a közeljövőben, illetve még van készülőben egy orosz kapcsolatokról szóló anyagom, amiről most még viszonylag nem nagyon árulhatok el semmit, de izgalmas lesz.
Garamvölgyi Flóra, köszönöm szépen!
Köszönöm én is!
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.